Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát és kérdezve, szerintem mondhatom, hogy mindannyiunk óriási kedvence, hát nekem mindenképp, sőt, mondhatom, hogy meghatározó volt fiatalkoromban Verne Gyula vagy Jules Verne regényeit olvasgatni. 115 éve hunyt el ezen a napon, március 24-én, úgyhogy őróla fogunk beszélgetni, akinek egyébként egy UNESCO statisztika szerint a Biblia és Marx Engels művei után az ő regényei jelentek meg a legnagyobb példányszámban a világon, úgyhogy nem kis alakról van szó. Szia Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát csak csatlakozni tudok ahhoz, ami itt elhangzott, szerintem nemzedékeken át meghatározó íróról beszélünk. Az irodalmi jelenben annak idején Ónay Zoltán írta, nevezetesen konkrétan Verne Gyuláról, hogy nemzedékemet, nemzedékem gondolkodásmódját, világlátását, fantáziát részben Verne Gyula alakította, és ez már alig a szívódik fel, ha eddig nem tette. És szerintem ez így egy elég fontos meghatározás, mint ahogy az is, amikor azt írja, hogy gyermekkorunk Molnár Gábor mellett legfontosabb írója az kifi apja. Ezt nem tudtuk persze, de minek tudtuk volna, hiszen valóban utólag esik le az embernek, hogy hát micsoda hatást gyakorolt rá ez az ember, és hát részben a művei, részben a élete is, érdekességek kimeríthetetlen tárháza. Ez a mesél a múlt, ez most akár lehetne mesél a jövő is, hiszen...
Igen.
Ahogy mondani szokták, elég sok mindent eltalált, ami később bejött.
Hát, hogyha jól olvastam, 108 ilyen találmányt azonosítottak, amit ő a regényeiben megírt, és abból egy 78-on már megvalósult.
Egy nagyon magas arány, és igen. Most ebben a helyzetben nagyon-nagyon örülnék, ha írt volna a koronavírus elleni ellenszerről.
Igen.
Találati arány mellett.
Valami receptúrát, igen.
Valami recept, de természetesen ő nem üveggömbbe használt, és nem a jövőbe látott, hanem szárnyaló fantáziája volt, és persze technikai és egyéb természettudományos is. Mert nézzük meg, hogy ki is volt ő, mert hát tényleg, ha csak így egy picit belenézünk az életébe, az életművébe, akkor azt kell mondjam, hogy rendkívül érdekességekre fogunk találni. Tehát ugye kezdjük mindjárt az alapokkal, elvére a halálának a évfordulója van, elhangzott, hogy mikor halt meg, de hát mikor született, hol született, mégiscsak itt indul egy életmű. Hát ugye indulunk ki mindjárt abból, hogy Nantes városában látta meg a napvilágot 1828. február 8-án, és egy ügyvéd volt az édesapja, aki amikor megtudta, hogy írni kezd, akkor bizony igyekezett abba az irányba ösztönözni, hogy felejtse ezt az egészet, de nagyon gyorsan, és lesz olyan kedves folytatni a családi hagyományokat. De az ifjú Verne úgy döntött, hogy nem. Egyébként még annyit érdemes megemlíteni, ha már tényleg érdekességek, hogy skót származású családról beszélünk. Tehát az eredendő skótok voltak, áttelepült a Franciaországba. És hát egy picit térjünk ki a nevére is, mert ugye Jules Verne, ugye Verne Gyula. Tehát sokszor szokták őt ugye Verne Gyulaként emlegetni, még azt gondolom, hogy a mi gyerekkorunkban is.
Abszolút.
És emiatt gyakran találkoztam azon, hogy azt gondolták róla, hogy magyar. Mert hát ugye adta magát ez a dolog, de hát ez valójában nem másról szól, mint arról a névadási szokásról, hogy előszeretettel magyarítunk, tehát ugye a 19. században még előfordultak ilyenek is, hogy
igen.
Korác meg Vergil kiadott műveivel elhagytuk a latinos szerződést. Ez a mai napig tetten érhető egyébként a királyi családoknál, hiszen Károly herceget emlegetünk, sőt Hódi Billedictu Megán hercegnét.
Igen.
Csak hogy ragozzuk, mi van. Egyébként itt sem bejegyzem meg, hogy volt olyan magyar sportújság, amelyik a 2010-es évek közepén ilyen futballista neveket jelentetett meg, hogy Bél Géza, Falkaó, Rezső és Zidane, Zalán.
És de ez nem, már csak poénból, nem?
Nem, mindenki azt hitte, hogy az, de nem, tehát valami egészen döbbenetes dolog, amikor ilyeneket lehet olvasni, hogy... mit tudom én, Zidane Zalán legújabb fogása pedig egy újabb spanyol játékos, mint a szombaton már megint a Illaramendi Attila szerződtetését bejelentette a Real Madrid.
De már.
Csak ha már időgépről beszélünk. Na de menjünk vissza Verne Gyulához, mert mégiscsak róla van szó. Tehát a 60-as években jelent meg az első munkája, ami már is sikert aratott, és innentől kezdve gyakorlatilag a haláláig, azt kell mondjam, hogy egy nagyon nagy sikerű íróról beszélhetünk, akinek a műveit valóban rengeteg nyelvre lefordították, és nagyon fontos, hogy meg tudott élni ebből. Tehát, hogy ő az írói munkásságából. Amilyenben élte le egyébként élete nagy részét, tehát az ember azt gondolna, hogy Párizsban lakik. De nem, Amiensben. És hát érdekes a méltatós, az őt illető méltatások közül többet kiemelni, mert például a Hokáért, hogy mivel volt ilyen sikeres. De egyrészt ugye rendkívül kalandosan tudta szűrni a cselekményeket, de, és akkor innentől kezdve idézem a vasárnapi újságot 1905-ből, egyik jellemző sajátossága Vernének, s egyúttal kiválóságának mértéke is, hogy a természettudományi ismereteket nem közölte azon nyersen, ahogy elébe kerültek, hanem ezeket is épp úgy, mint a meséket, az emberi alakokat feldolgozta képzeletével. És valóban így van. Tehát rengeteg dolgot megtanultunk tőle, ugye, de anélkül, hogy ezt tanulásnak éreztük volna. És a vasárnapi újság is felsorolta számos olyan találmányát, ami ugye a maga idején még elképzelhetetlen volt, ő pedig később, hát később pedig megvalósult, csak egyet idézek ezek közül a kevésbé ismertek közül, hogy a tenger alatt járó, meg holdutazás, ez szerintem mindenki képen igen. van. De azt mondja, hogy egy kínai viszontagságai Kínában, már a címen érdemes elgondolkodni, című regényén már megtaláljuk a fonográf síráját is. Egy hőregény, a mennyasszony a tekercseket küldenek egymásnak, melyekbe bizonyos jegyek vannak belekarcolva, amelyek bizonyos készülékben emberi hangon megszólalnak. Ez a készülék, bár pusztán a képzelet szüleménye, közeli rokonságban áll az Edison féle fonográffal. És még hosszan lehetne sorolni az ilyen dolgokat, és hogy milyen megtermékenyítő erővel hatott gyakorlatilag, azt kell mondjam, hogy a maga korára, meg aztán az utókorra is. Hát elővenném az egyik legnépszerűbb írását, ez a 80 nap alatt a föld körül. Hát ennek rengeteg feldolgozása született. Például akinek érdemes megemlíteni, hogy volt egy Nellie Bly nevű amerikai hölgy, aki 1889-ben a regény által ösztönözve 72 nap alatt megtette az utat a föld körül. Verne egyébként ezt egy táviratba köszönte meg neki, ugyanakkor a Sunday Times viszont 1987-ben arról írt, hogyha ma valaki elindulna, akkor csak a jegyek megrendelése, a vízumok elintézése 22 napot venné igénybe, tehát lehetetlen volna megtenni. Miközben technikailag bár könnyebb.
Igen.
Akkor itt mindenképp utalnék Michael Pellinre, ugye a Monty Python tagjára, aki 1988-ban a BBC szervezésében megcsinálta 79 nap alatt ezt az utat. És hát a legnagyobb kedvencem egyébként ezen a vonalon, ha már 80 nap alatt a föld körül, az természetesen nem más, mint hát Korinti Frigyes, aki megcsinálta ennek a paródiáját a Csömüri úttal egészen a Filatori gátig címmel, és akkor hát nem állom meg, hogy ne idézem az elejét, ugye amikor a fogadást köttetik. Ön tehát azt állítja, folytatta el jellemzős bevárva Lord Rochester 2 centiméterre kimért hangom. Ön tehát azt állítja, hogy másfél, és másfél nap alatt eljut innen a Csömüri út végétől a Filatori gátig, beleszámítva minden közlekedési eszközt, amelyet igénybe vehet. Állítom, kedves Lord, a terv talán fantasztikusra látszik első percben, s a helyzet ismerői talán mosolyognának rajtam, de ez csak sarkalja az én ambícióimat, ön ismer, ura szoktam lenni szavamnak. Jó, de itt nem a holdbautazásról van szó, azt értem, azt meg lehet csinálni egy kis energiával. Az ember veszi egy út és elrepül vele, de tudja ön, mi az a Csömöri út? És tudja ön, hol van a külső stáció utca? És elképzelje önt, uram, mit jelent a lábfitzom köz Budán, és látta már a Rákóczi utat olyankor, mikor javítják, és látta már Budapestet éjjel? Nem szorolom tovább. És hát, ha már ez szóba jött, akkor kicsit kacsincsunk ki a magyar vonatkozású dolgaira is, mert azért akart neki jó néhány.
Hogyne.
Hát,
Sándor Mátyás. Igen, igen.
Tapadtunk a filmhez,
imádtuk,
ugye?
Imádtuk, igen.
Csembe érzem meg, mennyire döbbenetes dolog, amikor nagy örömmel nézegettem a mostanában újravetített Derrick sorozat korai részeit,
igen.
Hol Sándor Száva, hol pedig Bátori Péter jön szembe a Derrick sorozatban sokszorosan előkerülve szereplőként. De például Sándor Mátyás kapcsán itt van egy nagyon érdekes kultúrtörténeti adalék, hogy hát kiről mintázta a Sándor Mátyás figuráját, ő ez egy magyar forradalmár, ugye? Na hát akiről mintázta, az pedig nem más, mint Habsburg Toszkánai Lajos Szalvátor főherceg, egy Habsburg. Itt felfedezni védünk némi ellenmondást. De ez a toszkánai ág, ez mindig ilyen lázadó ág volt, ő egyébként hajós kapitány, világutazó, természetbúvár volt, néprajzkutató, tehát egy nagyon jótollú író, tehát személyes ismerőse egyébként Vernének, tehát nem is szokott Habsburg életutat futott be, és hát ami azt illeti, nagyon sok mindenbe bele lehetne itt menni, most tényleg csak egy apró adalékként említeném, hogy hát volt neki egy szerelme, bizonyos Mária Matild hercegnő, és szegény úgy halt meg 18 évesen, hogy titokba cigarettázott, és amikor belépett a valamelyik rokonnak, akkor a hátul mögé kapta a cigarettát, és a rajta levő hatalmas muha megbújott, és szerencsétlen lány 18 évesen összeégett, és így halt meg.
Jézusom!
Ugye, régen minden jobb volt?
Igen.
Nem gondolunk abba, mert egyébként rengeteg balesetet okoztak ezek a krinolinok meg egyebek, és hát egyébként mellett Lajos Szalvátort az ő elvesztése sarkalta egy hosszú hajó útra, hogy így keressen vigasztalást, és hát ezt elindított őt egy olyan irányba, hogy elkezdett ezzel foglalkozni, és például róla mintázta egyebek mellett Sándor Mátyás alakját, és még nagyon sok ilyet elő lehetne venni, de mindig lehet csavarni a történeten még továbbiakat is, mert hiszen van egy másik magyar vonatkozású műve is, most nem is a Dunai hajósra gondolok, mert annak is van magyar vonatkozása, hanem a Várkastély a Kárpátokban.
Ja, tényleg.
ugye? De van filmfeldolgozás. Uh-huh. 1892-ben írta, na és ez azért érdekes, mert hogy hívják benne a főhőst? Hát eredetileg úgy hívják a főhőst, hogy Telek Ferenc. Uh-huh. De ez a Telek, ez hangsúlyozottan román a regényben. Tehát bármennyire furcsán hangzik. Persze adja magát, hogy Telekinek fordítsuk, és a 1974-es fordításban Telekiként is szerepel. Na most ez a film ugye, illetve ez a regény, ez hát mégis meg nem nevezettem, vagy hát megnevezetten Erdélyben játszódik, és alapvetően románok a hősei, de mindig magyar vonatkozású regényként szoktuk emlegetni. Viszont a csehszlovák humor még ezen is tudott egyet csavarni, mert hogy 1981-ben készült egy Várkastély a Kárpátokban, hát magyarul ezen a néven fut című film, ahol megcsinálták ennek a paródiáját, és ahol a főhőst úgy hívják, hogy Tölökői Teleki Félix Gróf, tehát egy kis csavari magyar irányba, és érdemes megnézni, mert a főhős Robert Burcot, a gonosz bárót, azt nem más játszani, Milos Kopecki, a kórház a város tényes Strossmayer doktor.
Strossmayer doktor, ne! Hú, ez eddig maradt, hát ő volt a kedvencem abban a sorozatban.
Hát mert mindenki ezt meg kell nézni, igen.
Nézzetek rá, egy zseniális Verne paródia, és arról nem szólva, hogy a főhős, tehát a hölgyet, ugye, aki ugye, egész arról szól, ugye, hogy meghal egy opera énekesnő, és hogy őt idézi meg, ez megint egy technikai trükk, hogy a fényképek révén ugye, fel tudja érezteni az alakját, a hangját, a felvételek révén, ugye, Gortváró. No, őt például úgy hívják ebben a paródiában, hogy Szalaszaverde.
Szalaszaverde.
Szalaszaverde a híres opera
énekesnő.
Na de hát, még csak annyit talán, ha már is szóba jött, mert bocsánat, hogy csapunk, csak annyi minden eszembe jut róla. Ez kevésbé ismert, hogy volt Verne Gyulának egy fia, Jules Verne-nek. Uh-huh. Michel Jean-Pierre Verne, aki 1861-ben született, 1925-ben halt meg, és hát fogalmazunk úgy, hogy kevésbé rendezett életet élt, mint az apja, mert 19 éves korában megszökött egy színésznővel, ezzel kezdte. Aztán, amikor végre sikerült őt előkeríteni, akkor megházasodott, de majdnem sokkal később megszökött egy 16 éves lányjal, bizony Jean Rebullal, akitől született két gyermeke, közben meg elvált. Tehát fogalmazunk úgy, hogy apa meg fia között ez okozott némi feszültséget. Uh-huh. Amit aztán valahogy sikerült elrendezni, benőtt a gyerek feje lágya, vagy a jóisten se tudja, de az biztos, hogy Michel Jean-Pierre Verne, vagy Michel Verne, egyemek mellett az apja kéziratainak a kiadásáért volt felelős, miután így megbékéltek egymással, és ő maga is írói ambíciókkal rendelkezett, de hát ezzel az örökséggel azt gondolom, hogy nem feltétlenül az írói pályát kellett volna választania. Viszont maradjunk annyiban, hogy tehetséges írónak nevezték őt az irodalom történészek, és benne vannak alapban, hogy az apja néhány utolsó művének minimum a társszerzője. Mert hogy jó csengő márkanév volt a Jules Verne, és hát nyilván egy ilyet nagyon nehéz pontosan kibokozni, de többen is úgy vélekednek, hogy néhány művet egy az egyben ő írt, aha, tehát a késői időszakból, más műveknek pedig egész egyszerűen a társ szerzője volt. Ezt ismét mondom, nagyon nehéz ma már nyilván
igen,
pontosan kideríteni. De hát akár
ez mit jelenthet, hogy megkapta a sztorit, és ő írta, vagy csak nyomdalá rendezte, javítgatta, finomítgatta?
De mindez benne van. Akár az is, hogy még a sztorit is ő találta ki. Aha. Hát ugye ebben pontosan ez a trükk, hogy nagyon nehéz ezt úgy megfogni, hogy nincs meg valószínűleg például konkrét levelezés arról, hogy édes fiam itt van, csinált. Hát nyilván ez erről nem leveleztek, mert hát miért leveleztek volna, ugye? Hanem sokkal egyszerűbb volt egymás között megbeszélni. Valószínűleg itt arról van szó, hogy az irodalomtörténészek arra figyeltek fel, hogy talán kicsit kevésbé ötletes a történetvezetés, kicsit más a stílus, de ez meg lehet annak is a következménye, hogy esetleg már az idősödő Verne nem volt képes hozni azt a fajta fantáziát, vagy a szintet, tehát a fene se tudja pontosan megmondani. Csak ugye azért érdekes a dolog, mert a fene se gondolná, hogy Jules Verne-nek volt egy fia, mert hát én életemben nem foglalkoztam a családjával, mert uh-huh, nem foglalkoztam volna. Aztán mondom, csak utána nézek, hogy hát magányosan élte le az életét Verne, vagy nem magányosan, és hát nem magányosan. Nem magányosan, egy házassága volt, egyébként ebből született ez a gyerek. Úgyhogy fogalmazunk, úgyhogy ez így egy elég érdekes történet. Egyébként még egy másik pillanatra visszakanyarodva ahhoz, hogy mennyire népszerű volt már a maga korában is, maradjunk a 80 nap alatt a föld körülnél. Tehát kérem szépen, azt Magyarországon 1875 évek terekán színpadra alkalmazták. Na most ez az a munka, amit azért úgy színpadon nem könnyű megjeleníteni.
Hát ez,
ez nem egy szobába játszódik, ugye? Yeah. Tehát ez nem a három ember egy csónokban. Ez egy másik dolog, de játszották kérem szépen Budapesten a Népszínházban 1875-ben, majd 1876-ban Debrecenben, és hát érdemes előszedni, hogy 1875. december 26-án, miről ír a Vasárnapi Újság, hogy azt mondja, A Népszínház részéről a hét elején következő értesítést bocsátották ki. December 27-én kerül először színre utazása 80 nap alatt a Föld körül látványos színű zenével, énekkel és tánccal J. Werner regénye után, írt a Csepregi Ferenc, és innen jön az érdekes rész. Első kép egy merészfogadás Londonban. Második kép a szuezi kikötő, harmadik kép India üsebdeibe, negyedik kép emberáldozat menekülés elefánton, ötödik kép a kalkuttai törvényszék előtt, hatodik kép a kígyók szigetén és a bolyadérek ligetében, hetedik kép a Pacific vasúton Amerikában, nyolcadik kép az amerikai részbűrők között, kilencedik kép a hajó belsejében, tizedik kép katasztrófa a nyílt tengeren, tizenegyedik kép hajótörés a szárazon, Liverpool, tizenkettedik kép londoni lefonkóbb lévében. Hát ha valakit ez nem vonzott a színpadra, akkor az nem Budapesten élt 1875-ben. Tehát ez... hogy hogy tudták megjeleníteni, az egy másik kérdés. Hát nyilván ez egy ilyen, ha nem is a Brecht-féle színpaddal, de ilyen jelképesen. De az biztos, hogy az exotikumra, a keleti érdekességekre, az ázsiai, amerikai érdekességek iránt fogékony pestiekben erre biztos, hogy bement.
Persze.
Az egy más kérdés, mondom, hogy a színpadkép milyen lehetett, amit ugye nagyon-nagyon jó volna tudni, de hát sajnálatos módon erre nézve információval nem rendelkezem.
Igen. A kép az fontos Jules Verne regényeknél. Nekem volt szerencsém otthon gyerekkoromban ilyen Franklin társulat kiadásokat. Így van, metszetekkel illusztrálva. És hát azok a képek, meg ezek a kép aláírások együtt, olyan fantáziavilág volt, akkor a megjelenítő erővel bírtak, hogy az ember elképzelte az egész sztorit, a helyszínt, szenzációs volt.
Hát volt neki egy állandó rajzoló, egy bizonyos Leon Bennett, tehát, aki azt gondolom, hogy egy nagyon sokat hozzá tudott tenni
azáltal,
hogy hogyan tudta ábrázolni ezeket a dolgokat, és valóban ez a klasszikus kiadás, ami egyébként nagyon sokat tett azért, hogy úgy emlékezzünk rá, hogy Verne Gyula, na annak a képe, hiszen én sem nézem kölyök koromból, hogy volt, hogy perceken át nézegettem, semmi más nem volt rajta.
Ha már csak a borítót lehetett, ugye, ami egyszerre volt vulkán, űrhajó, sasok által elragadott ember, mindenféle, tehát még ki se kellett nyitni, már az elején eltöltetett az ember vagy 10 percet.
Bármi az ég egyott a világon, és azt kell mondjam, nagyon sok mindent megtanultam belőle, hogy csak a 15 éves kapitányra gondolok, azt, hogy van olyan, hogy angola, én azt onnan tudtam meg.
Aha.
Mert hát korábban még foglalkoztam volna ezzel, de amikor ezt 12 éves koromban elolvastam, elővettem a térképet, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen amellett, hogy egy roppant szórakoztató íróról beszélünk, egy rendkívüli fantáziával rendelkező íróról, azt kell mondjam, hogy valóban tanítómesterünk is volt, ezt sokunk nevében mondhatom. És hát akkor azért adjuk meg neki azt a tiszteletet is, hogy nagyon sokszor lehet találkozni azzal a fajta megközelítéssel, hogy őt valójában az UFO-k hozták ide, időutazó volt, stb. Hát én a magam részéről ebben nem feltétlenül hiszek.
De ja, finom vagy.
Hát hadd fogalmazzak statisztikusan. Hát ő soha nem állította azt, hogy elvitték az UFO-k, és visszahozták, igaz, hogy nem is énekelt miskolci együttesekben. De talán azt gondolom, hogy a karakteréhez mégis passzol ez az elképzelés. Amellett, hogy természetesen nem osztom ezt a dolgot, de valóban az a fajta fantázia, amivel ő rendelkezett, az egy bizonyos fajta pók az ő irányába, hogy ilyen elképzelések is ilyenek róla. És hát azt kell mondjam, hogy amikor 1905-ben meghalt, hiszen ennek mostan ugye pont a kerek évforduló, pont ma,
igen, épp azt néztem, hogy mindig mellé kell lőnünk pár napot, ugye, mert hát a rovat kedden van, és hát nem mindenki azon a napon hunyt el, vagy született, amikor beszélünk róla, de most éppen beletrafáltunk, március 24, igen.
Ezért van egy lehetőség, Verne valamilyen módon belelátott a jövőbe, és meglátta, hogy kettenként lesznek a millások.
Abszolút, így van.
Nem tudok mást elképzelni, mint hogy pont így időzített, és ez csak ezért történhetett így. Vagy ha nem is így történt, minden esetre azt gondolom, hogy ez talán így méltó volt hozzá, ez a pontos talált, legalábbis a természettudományi, mondjuk, hogy érdeklődéséhez, meg a pontosága, az ez passzol, hiszen ne felejtsük el, hogy maradjon még mindig 80 nap alatt a Föld körül, így hogyan számolta azt, hogy jött ki a 80 nap, ugye, hogy megkerüli a Földet.
Igen.
Akárhogy is nézzük, nyer egy plusz egy napot, és Fidelászlók az utolsó másodpercben így módon húzza be ezt a dolgot, hogy hát kérem tiszteletet, azt hiszi, hogy elbukta a fogadást, de mivel úgy mozgott, nyert egy plusz napot, és ezáltal nyeri meg. Hadd búcsúzzak én tőle egy olyan idézettel, amit a nekrológiában jelent meg a vasárnapi újságban, és azt gondolom, hogy elébe találta a nekrológíró ezt a dolgot. Így fogalmazott, hogy új eszméket nem vitt az irodalomba, új világnézet táblatait nem nyitotta meg az emberiség számára, mint a legnagyobb írók szokták, de az emberiség hálával tartozik neki, akinek több mint 40 éven át annyi hasznosan és élvezetesen eltöltött órát köszönhet. Na, ennél szebbuk nincs. Hasznosan és élvezetesen egyszerre.
Így is van.
Ő volt Jules Verne, és hadd nevezzem így, mert mégis csak ez volt a neve, tehát tudjuk, hogy mindenki magyar volt, de lehet, hogy mégse.
Igen, oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk róla. Szép napot neked.
Nincs mit, szerpusztok.
Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk Jules Verne-ről, az író halálának 115. évfordulóján.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.